Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, hangsúlyozta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint, akik tavasszal a változás mellett szavaztak, nem hiszem, hogy a bizalommal való visszaélésre szavaztak volna, mondta. A többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak, fogalmazott. Hozzátette, a vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt, mert Magyarországon veszélybe került a szabadság. Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. A Tisza egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni, fogalmazott. Összegzése szerint ez az új hatalom agresszív, erőszakos és visszaél az erejével. Orbán Viktor a Magyarországon kiépülő politikai rendszert a venezuelai történésekhez hasonlította, amelyről azt mondta, sajátos elege a kommunista gondolkodásnak, a politikai önkénynek és a gazdasági elnyomásnak. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, áll a közleményükben. A minisztérium átvilágítás során azonosította 4 ügyletet, amely további hatósági vizsgálatot indokol. Az Exim Bank 100%-ban állami tulajdoni intézmény, feladata elsősorban az, hogy elősegítse a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését. A bank átvilágítása során kiderült, hogy több esetben gyanús körülmények között helyezett ki hatalmas összegeket. 20 évre visszamenőleg vizsgálják a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a jelenlegi, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolytalan, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba. Elmondta, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátette, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írják, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Sport. Későbbi egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB egy 3. fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát, a bajnoki címvédő Eto otthonában. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös Bajnokok Ligája győztes Real Madridot fogadja a Grupa Arénában. Végül az időjárásról. Napos idő várható, keleten képződő komoly felhőkkel. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadék góc, másutt száraz idő lesz. A délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Az idei esztendő különleges évfordulót hozott az Egyesült Államok történetében. 250 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely megszületésének pillanatát jelenti annak az államnak, amely azóta a világ egyik legmeghatározóbb politikai, gazdasági és katonai hatalmává vált. De hogyan jutottak el az észak-amerikai brit gyarmatok a függetlenségi háborúig? Milyen eszmék formálták az új állam alkotmányát, és miként vált az Egyesült Államok a világ egyik meghatározó hatalmává? A következő percekben dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallhatnak részletet, amely átfogó képet ad az amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
A gyarmatok társadalma azon kívül, hogy nagyon sokszínű volt, rohamosan nőtt. 70 esztendő alatt 1700 és 1770 között durván megtízszereződött. 250 ezerről 2 millió 500 ezerre növekedett. Agrárnépességről van szó, a 95%-uk a mezőgazdaságból élt. A németeket, a 200 ezer németet azért emeltem ki, mert még ma is tartja magát az az önök által is nyilván ismert legenda, hogy az 1790-es években, amikor az amerikai kongresszus döntett arról, hogy melyik legyen az Egyesült Államok hivatalos nyelve, csak egy szavazaton múlott, hogy nem a német lett ez. Ennek azért van némi alapja, de ez, amit én most durván fölvázoltam, nem állja meg a helyét. Arról van inkább szó, hogy 1794-ben Virginia egyik megyéjében élő elég nagyszámú német közösség azzal a kéréssel, azzal a petícióval fordult az amerikai kongresszushoz, hogy a törvényeket, rendeleteket ne csak angolul, hanem németül is tegyék közzé. A kongresszus alsóháza, a képviselőház napirendre tűzte ezt a petíciót, hogy alkalmas-e vagy sem a megvitatásra, na és itt történt, hogy 41 a 40-hez arányban, vagy 42 a 41 arányban leszavazták. Hozzáteszem, hogy a képviselőház elnöke, egy német származású úr nem vett részt a szavazásban, de ez a lényegen nem változtat. De hát az egész butaság, mert az Egyesült Államoknak mindmáig nincs hivatalos államnyelve. Bár a legújabb felmérések szerint az amerikaiak túlnyomó része anyanyelvének tekinti, és 98%-a lehet, hogy spanyol ajkú esetleg, de akkor is folyékonyan beszél angolul. Tehát nem kellett olyan államnyelv törvény, mint amit Magyarországon meghoztak 1844-ben mondjuk. A társadalom háromosztatú volt. Volt egy vékony, legfelső elitje, nemesekről nincs szó, sem európai értelemben bent arisztokratákról, bár az ültetvényesek, a nagykereskedők, némelyik jómódú ügyvéd is az európai életforma és a hivalkodás sok elemét próbálta átvenni és meghonosítani, de nem ez volt a jellemző. A középosztály volt, a középréteg, ami nagyon tagolt volt önmagában is, volt a legszámosabb, és a középosztályon belül a jellegadó részt a földtulajdonos farmerek tették ki. Európától ugyancsak eltérően a szegények aránya nagyon kevés, vagy viszonylag kevés. Bár voltak közöttük nyilván itt is bérmunkások, napszámosok, szerződéses szolgák, és a társadalmi piramis legalján pedig ott van az a majdnem félmillióra tehető rabszolga. Hogyan lehet, hogyan szokták csoportosítani a gyarmatokat? Két csoportosítási megoldás a legismertebb. Alapításuk szerint és gazdasági társadalmi és sajátosságaik szerint. Alapításuk szerint a gyarmatoknak kettő, de majd három lesz belőle csoportját szoktuk megkülönböztetni, mert az uralkodó olyan magánszemélyeknek, mint például William Penn is volt, szabadalom levelet, alapító levelet adott, amelyben felhatalmazta arra ezt a magánszemét, hogy Észak-Amerikába áthajózva egy többnyire nagy térséget benépesíthessen, vezethessen, irányíthasson és tulajdonolhasson. Ezek az úgynevezett tulajdonosi gyarmatok tehát. 1776-ban már csak kettő van belőlük, Pennsylvania és Maryland. A gyarmatok másik csoportját a kereskedelmi társaságok által alapított gyarmatok tették ki. 1776-ban Connecticut, Rhode Island még mindig ilyen volt. Tehát ugyanaz a helyzet, szabadalomlevelet vagy alapító levelet kapott ez a kereskedő társaság hasonló céllal, feladatkörrel, mint amilyet Penn is kapott. És ez a két gyarmati csoport az idők során egyre nagyobb számban koronagyarmattá vált. Az uralkodó és környezete ugyanis főleg 1689 után, tehát a 17. század végétől, 18. század elejétől egyre erőteljesebben törekedett arra, hogy lehetőleg a gyarmatok minél nagyobb része, vagy az egésze király birtokká, koronagyarmattá váljon. Hiszen 1776-os adatot hadd mondjak erre is, a fenti négy gyarmat kivételével 9 gyarmat már koronagyarmat. Észak-Amerikában. A másik csoportosítási szempont a gazdasági társadalmi fejlődésük szerinti. Itt is három csoportot különböztethetünk meg, északról délfelé haladva, tehát az északi, a középső és a déli gyarmatok csoportjáról van szó. Miben különböztek ezek egymástól? Új-Angliában kis farmer gazdaságok sokasága működött. Ez adta az ottani gazdálkodás és a gazdálkodók gerincét. Ezt az Új-Angliát, hadd ismételjem meg még egyszer, vallási menekültek népesítették be, főleg puritánok, akiknek menekülniük kellett Angliából és Nyugat-Európa érintésével jöttek Észak-Amerikába. A farmergazdaságok mellett fejlett volt a halászat, a fakitermelés, fafeldolgozás, vasipar és a hajógyártás. Na meg hát elég sokan prémvadászattal is foglalkoztak, az indiánokkal ilyen cserekereskedelmet is kialakítottak. Apropó hajógyártás, A 18. század közepe táján már a gyarmatosoknak, a gyarmatiaknak kb. 2000 hajója hasítja az Atlanti-óceán vizét, miközben a londoni kormányzat a legszigorúbban megtiltotta a saját gyarmati kereskedelmet. Ezek pedig úgy játszották ki a tiltó törvényeket, hogy csempész kereskedelembe kezdtek, és rummal kereskedtek. Úgynevezett kereskedelmi háromszögek jöttek létre. Az egyik legjobban jövedelmező kereskedelmi háromszög a következőképpen nézett ki. Új-Angliában, mondjuk Massachusettsben a hajós rumos hordókkal pakolja föl a hajóját, áthajózik Nyugat-Afrikába, ott a törzsfőnököktől rabszolgákat kap, ezeket a rabszolgákat átszállítja Közép-Amerikába, valamelyik cukornád ültetvényre, és melaszt, cukorszirupot kapott értük, hazaviszi, még több rumot csinál, még több rabszolgát visz, még több melaszt kap, hatalmas, a meggazdagodás, a gyarapodás legnagyobb lehetősége volt ez. Összességében tehát látni kell, hogy Új-Angliában a mezőgazdasági tőke termelődött a legdinamikusabban, és a mezőgazdaságban megjelenő felesleges tőke forgatódott át, vagy forgatták át a kereskedelembe és a gazdaság más szektoraiba. Ami a középső gyarmatokat illeti, közbülső helyzetük miatt is az általános sokszínűség jellemezte ezt a négy, ugyancsak négy gyarmatot. New Yorkról, New Jerseyről, Pennsylvániáról és Delawareról van szó. Itt is voltak farmer gazdaságok, de ezek lényegesen nagyobbak voltak, mint északon. És itt lehetett megfigyelni ilyen félfeudális jellegű, kicsit európaihoz hasonlító nagybirtokokat, latifundiumokat is, de ezektől sokkal dinamikusabban fejlődött a folyami kereskedelem. Például New York, és ennek a révén emelkedett föl, nem is beszélve Philadelphiáról. Tehát itt a kereskedelmi tőke adta meg azt a töbletet, amit képesek voltak a gazdaság más szektoraiba átszivattyúzni, és egyfajta dinamikát adni a gazdasági fejlődésnek. A déli gyarmatokon ötről van szó, Virginiáról, Marylandről, Észak- és Dél-Karolináról, valamint Georgiáról. Már tudjuk, hogy ültetvényes rabszolgatartó gazdálkodás folyik, nagy monokultúrák jöttek létre, amelyek a világpiacra és az anyország számára termeltek dohányt, rizst, indigót és gyapotot elsősorban. Áttérve a gyarmati kormányzásra, a gyarmatok kormányzatának három szintje volt. A legfelső szint, ten nyilván a csúcson ott van az uralkodó, akinek a nevében hozták a gyarmatokra vonatkozó rendelkezéseket is. Az uralkodónak szokás szerint volt egy tanácsadó testülete, ezt többnyire királyi államtanácsnak hívták, de ott voltak a kereskedelem lordjai is, de a tényleges operatív feladatokkal a kereskedelmi és ültetvényes testület volt megbízva. Ez szakértőkből álló bizottság volt, sok mindennel foglalkozott, tehát a gyarmatokon tartotta a szemét. De bármelyik testületet is nézzem, egy nagyon nagy baj volt velük. Nem ismerték Amerikát. Legtöbbjük soha nem is járt ott. Csak jelentésekből, szóbeszédből, félinformációkból tájékozódtak. Tehát eléggé laikus döntések sorozata is született, hogyha született, mert 1763-ig nagyon laza pórázon hagyták ezeket a gyarmatokat. De még mielőtt a kormányzó funkcióit felvázolnám, tudnunk kell azt, hogy 1689 előtt a gyarmatok nagy-nagy önállóságot élveztek, még London nem ütötte, nem akarta beleütni az orrát a gyarmatok ügyeibe, ezért tehát maguk választhatták a tisztségviselőiket, maguk építették, maguk szervezték meg az életüket, hogyha úgy tetszik. A gyarmatokat London nem is finanszírozta, nem adott nekik pénzt. Na, ez a helyzet változik meg fokozatosan 1689 után, amikor az egyik fő törekvése a királynak és környezetének, hogy lehetőleg minél több gyarmatból koronagyarmatot létesíteni, másrészt pedig lehetőleg minél erősebb, minél központosítottabb irányítást, kormányzást kell bevezetni. Ez különösen jellemző lesz majd 1763-at követően. A kormányzó sem az uralkodótól kapta a fizetését. Kormányzó és a gyarmati gyűlések kegyére és szűkmarkúságára volt utalva. Úgyhogy ez pedig a kormányzónak a mozgáskörét és a jogosítványait fokozatosan szűkíteni fogja majd. A kormányzókkal kapcsolatban még tudni kell, hogy attól függően, hogy milyen alapítású volt a gyarmat, vagy a király nevezte ki, bár többségükben nem bízott soha, vagy a tulajdonos, a birtokos választotta ki és hatalmazta fel, vagy pedig a lakosság választotta demokratikus, akár közvetlen úton is. Még egyszer hangsúlyoznám, a kormányzó jogköre az évtizedek múltával rohamosan csökken, és a függetlenségi háború előestéjére már csak egyfajta szimbólum, mint tényleges döntést hozó és tényleges hatalommal rendelkező személy. A gyarmati kormányzás másik középszintű fórumát a gyarmati gyűlések jelentették. A kormányzónak is van egy tanácsadó testülete, előkelőkből, ezeket vagy a király nevezik ki, vagy a kormányzó, vagy a tulajdonos választja. A alsóházát, vagy a leendő képviselőházát többnyire gyűléseknek nevezték. A gyűlések tagjait a lakosság választotta. Fokozatosan minden végrehajtói jogkört kisajátította, és ahogy nőtt az erejük, egyre inkább kormányzatnak kezdték tekinteni magukat, ahogy Paul Johnson nagyon helyesen megfogalmazza. És erősödött ezzel együtt az az igényük is, hogy London csak a beleegyezésükkel vethet ki helyi adókat, és hozhat olyan intézkedéseket, rájuk vonatkozó intézkedéseket, amelyeket csak velük együtt tehet meg. Az alsó szinten pedig hát ott vannak a lakosság tömegei, a települések, a települési önkormányzatok. Most általánosan véve, én itt most csak címszavakat mondok, olyan címszavakat, amelyek a gyarmati lakosság szemléletére, mentalitására erősödő mértékben jellemzőek lesznek. Egyrészt 1763 előtt alig fizettek adót. Az akkori világ legkevésbé megadóztatottabb népessége, a 13 gyarmat népessége vagy lakossága. Kettő, szinte minden tulajdonos férfi, és majdnem mindenki rendelkezett annyi tulajdonnal, hogy szavazati joga legyen, tehát szavazati joggal bírt. Három, őszintén hittek abban, hogy ők szabad emberek, és mint szabad emberek egyenlőek a gazdagokkal, a szegények is, és fordítva, és hozzászoktak főleg a határvidékeken az önállósághoz, az önkormányzatisághoz. Hozzászoktak ahhoz, hogy a helyi ügyeket ők intézik, hogy ők szervezik meg az életüket. Amikor döcögnek az ekhós szekerek a kontinens belseje felé, azzal kell szembesülniük, hogy a gyarmati hatóságok és a gyarmati hadsereg már nem képes megvédeni őket. Saját magukra voltak utalva. És ahol megtelepedtek, saját maguk rendezték be az életüket. Alakították ki a lakókörnyezetüket. Legelőször a templomot, ami nem csak vallási központ, hanem oktatási központ, akkor gyűléseket, lakossági gyűléseket is tartottak. Ott működött a hatóság kezdetben. Iskolákat hoznak létre. Tehát segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát hozzászoktak ahhoz, hogy nekik a jó Istenen kívül senki nem parancsol. És ez a mentalitás is ma nagyon fontos lesz a függetlenségi háború kirobbanásakor. Tehát őrködtek vélt vagy valós szabadságjogaik és függetlenségük fölött. Az 1770-es, sőt 80-as évekig a legtöbb embernek még nincs amerikai tudata. Ők angoloknak, briteknek tekintik magukat, harmadik György alattvalóinak. Ugyanolyan egyenlő jogokkal rendelkező alattvalóinak, mint amilyen jogokat mondjuk Angliában, Nagy-Britániában élveznek. Tehát teljes jogú, szabad brit állampolgárok, és nem egyszerű gyarmati alattvaló. A brit gyarmatok kormányzata és gazdaságpolitikája is nagyon érdekes képet mutat, és többször említettem már, hogy két periódusát lehet megkülönböztetni. Az 1689 előttire röviden azt tudnám mondani, hogy ez a brit gyarmati kormányzat kialakulatlan. Nincs egységes központosító szándék. Nem akarják erősen uralni, felügyelni ezt a 13 gyarmatot. Nincs is koncepció. Működésük anyagi feltételeiről sem gondoskodnak, és megint csak igazat tudok adni Paul Johnsonnak, aki megállapítja, hogy az angol állam gyakorlatilag befektetések nélkül birtokolta a gyarmatait. Tehát ezek önfenntartó, egyedi és független önkormányzatok. Ez a gazdaságpolitikában is részben megfigyelhető. Az angol gazdaságpolitikát szintén egy szóval tudnám jellemezni, le lehetne írni, merkantilista volt ekkor is, a későbbiek során is. A merkantilista gazdaságpolitika nagyon egyszerűen működött. Nem akarták bonyolítani sem. Anglia késztermékeket szállít a gyarmatokra. A gyarmatok tehát legyenek az angol késztermékek felvevő piacai. A gyarmatok pedig szállítsanak nyersanyagot az anyaország iparának. Késztermékeket készítenek belőle, és jó pénzért eladják a gyarmatokon. A kereskedelem kizárólagos angol monopólium. Angol kereskedelmi társaságok monopóliuma. Mai szemmel nézve észveszejtő, de tény, hogy a gyarmatoknak nem lehetett saját kereskedelmük. Az egymással szomszédságban lévő gyarmatok sem kereskedhettek, csak angol közvetítéssel. Angliának, az anyaországnak hosszú-hosszú ideig nem volt érdeke a gyarmatok gazdasági, kereskedelmi gyarapodása. Ellenkezőleg tiltó törvények sokaságát hozzák, hogy megakadályozzák ezt a fellendülést, a gyarmatok erősödő gazdaságát, gazdálkodását. 1689 után megszületik tehát a már ismert fő kormányzati cél, hogy minél több gyarmatot koronagyarmattá kell változtatni, és minél erősebben kell őket a felügyeletünk alá vonni. Egy dolog a szándék, más dolog, hogy mi valósult meg belőle. 1763-ig édes kevés. Az úgynevezett üdvös hanyagság politikája érvényesült. Edmund Burke-től származik maga a kifejezés. Burke nem a kis ujjából vezette elő, hanem ismerte Thomas Walpole-nak azt a mondását 1721-ből. Walpole tekinthető egyébként a modern Európa első modern miniszterelnökének. Tehát Walpole találta azt mondani, hogy a gyarmatok minden beavatkozástól mentes gyarapodása Anglia érdeke. Tehát nem kell velük korbáccsal bánni, nem kell őket erősen nyaggatni, terhelni, gyarapodjanak. Hoztak ugyan tiltó törvényeket, de ezek a tiltó törvények kijátszhatók voltak. A gyarmati tisztviselők megvesztegethetők voltak, úgyhogy a gyarmatok gazdasága valóban kezdett felvirágozni. A londoni hatóságok mindössze a gyarmati parlamenti döntések 5%-át vétózták meg. Tehát 95%-ban ezek a gyarmati gyűlések, amelyekből fokozatosan gyarmati parlamentek szerveződtek meg, nagy-nagy önállósággal működhettek. Thank you.
Elhangzott adásunkban dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallottak részletet, amely átfogó képet adott az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. Az Amerikai Egyesült Államok 250 évvel ezelőtti létrejöttének történetét a jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk, dr. Kis László történész előadásának következő részével.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai adásunkban az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számolunk be. A 4. Miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a napokban ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkatok bemutatkozás mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. Az egybegyűlteket Dragonics Márta, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke és Juhász Ferenc plébános pasztorális helynökatya köszöntötte.
Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a miskolci Arszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívében lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok. A szimbólumok magyarázata a programokból kiemelhető, mert nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az elfedett szimbólumoknak az értelmezését megint közkincsét tegyük az emberek számára. A gyerekeknek a sokoldalú hívogatása, az iskoladrámák bemutatása, képző és fotóművészeti kiállítások, előadások széles skálájával várják az érdeklődőket, és a fiatalok megszólításában a versbarátok köre is jelentős szerepet vállalt a szakrális versmondó versenynek a megszervezésével. A városi zarándoklatokat Az Arszakra Fesztivál keretében először Miskolcon szervezték meg, a város több mint 40 templomát érinti. Kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik a miskolci embereket, hogy rátaláljanak a remény útjára. Az Arszakra Fesztiválnak az első évben, a 10. évben és most a 20. évben is ugyanaz a mottója, hogy reményt és jövőt adok nektek, mert ebben a mai világunkban a reményre végtelenül nagy szükség van. A kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik az embereket, és külön figyelmet érdemel a nemzetiségek német, szlovák, ruszin és görög szakrális hagyományának bemutatása és a nagyívű gálaműsor, ami itt Miskolcon készül. A miskolci programokról majd a helyi szervezők fognak részletes tájékoztatást adni. Engedjék meg, hogy én csak két idézetet hozzak meg önökkel. A művészetről Pilinszky János gondolatát. Minden művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. És a művészetről pedig Gárdonyi Géza így ír: az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, az Istennel élő lélekre. Az anyag emberének csupán lába van, a lélek emberének szárnya is. A láb kistéren mozog, a szárny a végtelenségben. Kodály Zoltán szerint az igazi művészet az emberiség emelkedésének az egyik leghatalmasabb eszköze, és aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője. A Miskolci Arszakra Fesztivál szervezői így válnak az emberiség jótevőjévé, amelyért hálás köszönetet mondok, és azt kívánom, hogy munkájuk sok gyümölcsöt hozzon.
Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamon van az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, 5. és a 20. hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
A város részéről Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere és Ladányi Rolanda, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszéltek a rendezvény jelentőségéről.
Én úgy gondolom személyesen is, hogy az előttünk álló Arszakra Fesztivál idén is nagyon csodálatos programokkal fogja várni a miskolci közönséget és mindenkit, akik szeretik a egyházi zenét és a szent művészetet. És hát azt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon példaértékű, ahogy már itt említésre került, ez a példaértékű összefogás, ami a miskolci arszakrát övezi, és nagyon megható és nagyon felemelő élmény azt látni, hogy a város gyülekezetei, kórusai, zenészei, művészei, közössége és a civil szervezetei évről évre közösen dolgoznak együtt, hogy egy ilyen magas színvonalú rendezvény sorozat jöhessen létre, és hát én nagyon büszke vagyok, hogy ez immár a negyedik éve fog megvalósulni, mert ez a kezdeményezés egy valódi közösség teremtő erő. És ugye a szent művészet az nem csak kulturális értéket közvetít, hanem össze is hozza az embereket, és összeköti Miskolc közösségét, és ez az arszakra egyik legnagyobb értéke. És éppen ezért Miskolc megyei jogú város kiemelt fontosságúnak tartja, hogy ez a fesztivál évről évre megrendezésre kerüljön, és így is tekintünk egy kiemelt fontosságú eseményként erre a fesztiválra. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a városunk adhat otthont ennek a kezdeményezésnek, és így a városunk önkormányzata az idén is nagyon nagy örömmel támogatja, és partnerként részt vesz a rendezvénysorozat megvalósításán, és én nagyon bízom benne, hogy az idén is még többen élhetjük át ezt a lelki és kulturális élményt, amelyet a miskolci arszakra minden évben kínál. Én azt tudom, hogy nekem nagyon sokat ad évről évre, volt szerencsém nagyon sok rendezvényen részt venni, és én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legyen az idén is vendége az arszaknak bármelyik rendezvényének, mert igazán felemelő élmény nyújt. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert kívánok az idei rendezvénysorozathoz is, és ha megengedi, én az elmúlt 20 évhez is gratulálok, mert úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan civil kezdeményezés van, ami ilyen hosszú időn, minden időn át tud ívelni, és hogy ilyen minőségbe tud megmaradni, és hogy ilyen országos rendezvényé tudja kinőni magát, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok, és én csak bízni tudok abban, hogy a miskolci is majd pár év múlva elmondhatjuk, hogy 20 éves a miskolci arszakra, úgyhogy el sok erőt, egészséget és kitartást kívánok mindannyiunknak, és sok sikert az idei rendezvényhez. Köszönöm szépen!
A mai napon is megkaptam a kérdést, hogy miért vagyok én itt, tehát hogy a hulladék gazdálkodás az hogyan kapcsolódik egy ilyen fesztiválhoz, a szakrális művészethez. De hát próbálnék néhány gondolatot csak, hogy hogyan gondolom én ezt, hogyan látom ezt, és hogy mi lehet a kapocs, mi lehet a párhuzam. Ha megnézzük a fesztivál jelmondatát, reményt és jövőt adok nektek, mert nálunk ez a mindennapokban ott van. Mi egy nagyon komoly edukációs munkát folytatunk, rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a jövő az másképp nézzen ki. Mi egy nagyon komoly, fenntartható jövőt szeretnénk, és hát ebben reménnyel bízunk is a belefektetett energiával abba, hogy ennek majd lesz valamikor eredménye, és ez a jövő át tud alakulni. Tehát van egy nagyon komoly párhuzamunk, de van például az újjászületés. A mi életünkben körforgásos gazdaság, amikor egy termék új életet kap. Körforgásba kerül, nagyon egyszerű, hozok egy példát, egy feltpalacból, hogy lesz egy pulóver. Ő újjászületett. Tehát rengeteg olyan kicsikét el van, de a mi életünkben jelenlévő számon, amivel mi tudunk kapcsolódni, és mi abban hiszünk, hogy minél több emberhez eljussunk, minél több mindenkit tudjunk megszólítani. És a mai világban én azt gondolom, hogy elérni az embereket a legnehezebb. Megszólítani őket, tetre bírni meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha találkozunk velük, és kommunikálunk velük, és én azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség lehet erre. A másik, ami nagyon-nagyon fontos és párhuzam, az az értékteremtés. Itt elhangzott, hogy nagyon sok dolog van már mögöttünk, nagyon sok hazai nemzetközi elismerés, de én ugyanezt gondolom erről a fesztiválhoz is, egy közös kapocs, hogy itt helyben Miskolcon értéket kell teremtsünk, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy miskolciként ezt tesszük, és hogy ott vagyunk, ahol tartunk, és minden olyan kezdeményezés mögé én azt gondolom, oda kell, hogy álljunk, ami ugyanazt képviseli, mint amit mi is, és itt volt az, hogy akkor igen, itt van egy nagyon komoly fesztivál, és megvan ez a kapocs, akkor tegyük ezt meg. És ami fontos, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy támogatunk valamit, mert hát támogatunk, írunk egy szerződést, és akkor hipipurá kipipáltuk. Mi ott szeretnénk lenni. Tehát a legfontosabb ebben, és ez volt az a nagyon fontos kapocs, hogy mi jelen tudjunk lenni, ott tudjunk lenni a rendezvényeken, éppen amiatt, hogy tudjunk találkozni az emberekkel. Mert hogyha megvan ez a személyes kapocs, és mi abban hiszünk, hogy a személyes beszélgetés, a személyes jelenlét az, ami a jövő szempontjából igazából át tud lenni. Lehetnek szlogenek, lehetnek bármilyen kampányok, azok nem működnek igazából ideig, óráig, hanem tényleg a személyes kapcsolatok, és mi ott szeretnénk lenni, jelen szeretnénk lenni a fesztiválon, azzal a célra, hogy a reményeink szerint az a jövő úgy épüljön, ahogy nekünk kell. Szeretném megköszönni, és találkozunk a fesztiválon.
A programokról dr. Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke és Orosz Tokár Edina, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának egyetemi tanársegédje adott tájékoztatást.
Én néhány gondolatot szeretnék elmondani az idei Arcokra fesztiválról. Köszönöm Ágének ezt a remek kis összeállítást a tavalyi fesztiválunkról. Valóban nagyon lelkesítő, amit itt láttunk. És hát amiből kiindulnék, az egyik az, hogy a szent művészettel próbáljuk az embereket meghívni a templomokba is, mert onnan azért nagyon sokan hiányoznak. És ez tulajdonképpen az Alszakra Fesztivál, a szent művészet egy meghívás egyben. Nem csak a templomokba, hanem mindenki számára. Ez egy meghívás. Én nagyon köszönöm a sajtónak, hogy foglalkozik az Alszakra Fesztivállal, mert valahogy úgy tekintek a sajtóra is, és azon kívül minden intézményre és emberre, amint a múlt heti szentírásnak a példája, a magvető példája, ami azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag a százszorosat terem, vagy hát reméljük, hogy itt 10 000 számosat jelent a városba. És most akkor áttérnék arra, hogy mit is jelent itt Miskolcon az Alszakra Fesztivál. Először is 10 nap alatt 55 igen magas színvonalú rendezvényt tudunk megszervezni, ami tulajdonképpen lelkiségi programokat jelent, ahogy Márti is említette, az arándoklatot, az egyházzenei programokat, az ünnepi szentmiséket, a záró szentmisét, a megnyitó szentmisét. Ezeket jelenti, aztán lesznek képzőművészeti kiállítások, 10 képzőművészeti kiállítás lesz ebben az évben is, hasonlóan, mint tavaly. Nagyon sok koncertünk lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és akkor itt megemlítem azért az intézményeket, akik nagyon sokat segítenek nekünk, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a miskolci kórusok, a miskolci szimfonikus zenekar, akik óriási zenekarral fognak felvonulni az egyik zenei eseményen. Ezen kívül beszélgetések, könyvbemutatók, folyóiratbemutató, közösségépítő beszélgetések lesznek, úgyhogy nagyon sokszínű a programunk. Mártihoz csatlakoznék, lesz egy konferenciánk is, ami a szimbólumok valósága, valóság szimbólumairól beszél, hiszen a szimbólumokon keresztül lehet megszólítani legjobban az embereket. Tehát 9 nap alatt 55 program lesz, és ez azt jelenti, hogy 600 szereplő készül már most a műsorokkal, és várjuk azt, hogy legalább 10 000 résztvevő legyen, mint a Jóföldbe vetett magnak a termése. A szent művészet, ez egy nagyon fontos eszköze annak, hogy a fiatalokat is megszólítsuk. És rendkívül büszke vagyok arra, hogy ebben az évben sokkal több fiatal jelentkezett. Ez jelentkezettek kórussal, színművekkel, irodalmi előadásokkal, több irodalmi program is lesz, szavaló verseny lesz, zenei pályázatot hirdettünk, ezt nem akarom kifejteni, mert azok, akik illetékesek, ezek elmondják. Tehát óriási készülődés van a városban, és igen nagy a várakozás. Én is nagy szeretettel várok mindenkit, és hívunk mindenkit a Miskolci Arszakra Fesztivál. Szeptember 11-én kezdődik, és 20-án ér véget. Köszönöm szépen!
Ez év tavaszán zenei alkotói pályázatot hirdettünk a 800 esztendeje elhunyt Assisi Szent Ferenc emlékét ápoló, lelki örökségét bemutató kórusmű megírására. A pályázati felhívás egyrészt Miskolc nagymúltú kóruskultúrájának további ápolását, másrészt a miskolci, illetve Miskolc vonzás körében élő zeneszerzők alkotói tevékenységét és újabb szakrális művek születését volt hivatott támogatni. Kijelenthetjük, hogy a pályázat sikeres volt, 10 zeneszerző összesen 13 értékes zeneművet tárt a zsűri bizottság elé. Név szerint is megemlíteném, hogy kik voltak ezek a művészek, akik pályázatot adtak be. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simpó András, Vihula Mihajló és Zoller János. Nos, mit üzenhet számunkra Assisi Szent Ferenc szellemi-lelki hagyatéka, mi az, amit 2026-ban a ma embere tanulhat a Szenttől? Számos példát sorolhatnánk Szent Ferenc életútját ismerve, például, hogy a fegyverek és a viszály helyett a szív békéjét hirdette, vagy hogy boldogságunk nem a birtokláson, hanem a kapcsolataink mélységén múlik. De tanulhatunk tőle feltétel nélküli szeretetről, közösségvállalásról, természetvédelemről, és talán mindközül a legfontosabb példa lehet számunkra, az az Istennel való szoros és állandó kapcsolata. Hálásak voltunk tehát minden egyes zeneműért. Egyeztetések alapján 2 koncertet tervezünk a művek bemutatására. Az egyik a 4. Miskolci Árszakra rendezvénysorozat záró eseménye a Gála koncert, mely szeptember 20-án 17 órától kerül megrendezésre a Miskolci Művészetek Házában. A másik pedig október elején Szent Ferenc tranzitusának évfordulóján szakrális térben fog megszólalni. Ahogy Ágnes is említette, az ünnepélyes diátadó, ahol kihirdettük a zeneszerzői pályázat eredményét, május 14-én az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székházában valósult meg. Kétféleképpen díjazott a zsűri, minden kategóriának lettek helyezettjei, minden induló zeneszerző oklevélben és tárgyi ajándékban részesült, és született egy kategóriákon felüli abszolút sorrend is, első, második, harmadik helyezést, és egy külön díjat osztottunk ki. Ezt az abszolút sorrendi eredményt szeretném most ismertetni. Első helyezett Simkó András lett, aki 75 000 forintos pénzjutalomban is részesült, Oráció Franciscus Assisiensis című művével. Második helyezett Kerek Gábor közeledő, 60 000 forintos pénzjutalommal, Szent Ferenc imája című műve lett. Harmadik helyezett a Boldogságos szűz üdvözlése című mű Zoller János tollából, 45 000 forintos pénzjutalomban részesült, és egy külön díjat is osztottunk Kerek Gábor közeledő Ferenc mosolya című művéért. Szeretném még felsorolni a zsűriben résztvevő zsűritársaimat, hogy kik azok, akikkel elbíráltuk ezeket a zenei műveket. Balázsné Molnár Ildikó, Reményi Ede és Artisius díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola énekzene tanára, a Fazekas gyermekkar és az idén 40 éves Forrás kamarakórus karvezetője. Regős Zsolt, Prima és Nívó díjas zenetanár, a 60-i polifónia, Úszváros vegyeskara és a Szent Imre kórus újdíjus Győr karnagya. Szűcs Sándor, a Miskolc Egyetem Bartók Béla Zenemi Viszeti Karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszáninai Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkar karnagya. Valamint Gergely Péter Pál, Pro Urbe, Pro Agria és Labotta János művészeti díjas karnagy, a Magnifikát Egyházzene Intézet életműdíjának birtokosa, a Cantus Agriensis, valamint a Kardinál Mindszenti Kórus karnagya, valamint jó maga Morosztokár Edina, aki a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar egyetemi tanársegéde, a Bartók Ének Együttes és Vegyes Kar művészeti vezetője, és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magisz Kórusának és Fényi Kamara Kórusának betanító karnagy vagyok. Nagy szeretettel hívom én is a jelenlévőket erre a két kiemelt koncertre, tehát a zárógálára, és majd az október elejé koncertre, ahol minden egyes pályázati mű bemutatásra kerül.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számoltunk be. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!